Kedves hallgatom! Királyok első könyve 22. részének 21. és 22. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt. Elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Képzeld el ezt, Isten így szólt, okos vagy, bárcsak én is kitaláltam volna. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Királyok első könyve, 22. rész, 23. vers. Ez volt a legkedvesebb mód, ahogyan Mikájehú nevezhette ezeket a prófétákat, mint hazugok seregét. Ekkor odalépett Cidkíjá, Kenaaná fia, arcul ütötte Mikájehút, és ezt mondta. Talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikájehú így felelt. Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogd Mikájehút, vidd Ámon városparancsnokhoz és Jóás királyfihoz, és mondd. Ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Királyok első könyve, 22. rész, 24. verstől a 27. versig. Cidkíjá hamis próféta arcul csapta Mikájehút. Ez végtelen nagy megszégyenítés volt. Válaszul Mikájehú a megszégyenítésre elmondta, hogy eljön az a nap, amikor a hamis próféták mind rejtőzködnek a rémület elől. Eljön az idő, amikor Akháb meghal és Izrael vereséget szenved. Cidkíja megtudta, hogy mi volt az igazság. Mikájehú így szólt. Ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta. Hallja meg ezt az egész nép. Királyok első könyve, 22. rész, 28. vers. Mikájehú megmondta Ahábnak, hogy nem tér vissza. Ha visszatért volna, akkor az Úr nem szólt volna általa. Majd így nyilatkozott. A tények ismeretében, hogy nem térsz vissza, Aháb, akarom, hogy az emberek tanúi legyenek annak, hogy én az igazságot hirdettem. Izrael elment a csatába. Hallgattak a hamis prófétákra, és mi történt? Izrael elvesztette a csatát. Ahábot teljesen megcsalták. Láthatod, hogy az egyetlen a csatában, akinek királyi ruhája volt Jósáfát, ami nevezetessé tette őt, mert Aháb álcázta magát. Azt mondhatod, hogy Aháb Jósáfátot agyaggalamként kitette, hogy öljék meg a csatában. Ez egyáltalán nem Jósáfát harca volt, de csak nem otthagyta a fogát a csatában. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak. Ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósáfátot, ezt mondták. Csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Királyok első könyve, 22. rész, 31., 32. és 33. vers. Akkor Jósáfát csak nem elvesztette életét a csatában, mert Ahábra hallgatott. Egy ember pedig találomra meghúzta íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradni a harci kocsijában az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Királyok első könyve, 22. rész, 34. és 35. vers. Ahábot nem olyan katona ölte meg, aki rá célzott. A király nem volt célpont, és a katona nem Ahábra célzott, mégis eltalálta őt egy nyilvessző. Azt mondhatod erre, hogy ez volt az első irányított rakéta. Elképzelem, hogy csak egy átlagos közkatona volt, akinek még egy nyilvesszeje maradt a tegzében. Kivette, rátette az íjra, és egyszerűen ellőtte. Nem tudta, hogy merre repül. Aháb halálát véletlennek nevezték volna, de Isten följegyzése szerint gondviselésszerű volt. Annak a nyilvesszőnek őt kellett eltalálnia. Tudjuk, hogy Isten továbbra is nagyon határozottan alkalmazza ezt a fegyvert, a nyilvesszőt és az íjat. A 64. Zsoltár 7. versében ezt olvassuk. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, és megsebesülnek. Ma vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy elmenekülnek Isten keze elől. De meg akarom mondani neked, hogy Istennek van nyila, és azon rajta van annak az embernek a neve, akit el akar találni. Az megtalálja azt az embert, akárhova menekül. Nem számít, mennyire próbálja álcázni, takarni magát, az a nyilvessző neki van számva. Ez történt Ahábbal. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és paráznanők mosakodtak ott, az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Királyok első könyve, 22. rész, 37. és 38. vers. Amit Isten megjövendölt Illés által, bekövetkezett. Aháb meghalt, és vérét ott nyalták fel a kutyák, ahol Nábótot megölték. Természetesen Aháb próbált távol maradni attól a helytől, de szekerét Nábót szőlőskertjébe hajtották, és a vért ott mosták le róla. A kutyák ott voltak, és felnyalták azt. A profécia szó szerint beteljesedett. Amit vet az ember, barátom, azt aratja. Miért? Mert Isten nem lehet megcsúfolni. Nem boldogulhat az ember a bűnével. Isten számon kéri azt az embertől. Ő továbbra is trónján ül. Most röviden nézzük át Jósáfát uralkodását, és rájövünk, hogy egy nagy hibát követett el. Mindenben apjának, Ászának az útján járt, nem tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Királyok első könyve, 22. rész, 43. vers. Ez a megalkuvás jele volt, amiért nem tudta Isten megáldani Jósáfát életét. Nagyon nyilvánvaló itt, hogy ő a megalkuvás embere, és mégis jó királynak számít, mert szolgálta Istent egyéni életében. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott, és töményezett az áldozóhalmokon. Királyok első könyve, 22. rész, 44. vers. Ez is nagy hiba volt, nem kellett volna ezt tennie. Azt olvassuk a Krónikák második könyvében, hogy Jéhú próféta találkozott Jósáfáttal, amint visszatért Aháb meglátogatásából. Ekkor elébe ment Jéhú látnok, Hanálni fia, és ezt mondta Jósáfát királynak. A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja. Bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és álhatatos szívvel kerested az Isten. Krónikák második könyve, 19. rész, 2. és 3. vers. A sírok a halhatatlanságra, a magas helyek viszont a Baálnak fölajánlott áldozatokra mutatnak, és ezeket nem távolította el a király. Jósáfát megalkudott. Edomban akkor nem volt király, csak királyi helytartó. Jósáfát csináltatott Tarsis hajókat, hogy aranyért menjenek Ófirba, de nem tudtak elmenni, mert a hajók összetörtek Ecjongeberben. Akkor ezt mondta Ahazjá, Aháb fia Jósáfátnak. Hadd menjenek el szolgáim a te szolgáiddal a hajókon, de Jósáfát nem engedte. Királyok első könyve, 22. rész, 48. és 49. vers. Aháb fia, aki a trónra ült az északi királyságban, Jósáfáttal üzleti kapcsolatba akart lépni. Ez békés ügy lett volna, de Jósáfát nem alkudott meg ismét. Megtanulta leckéjét. Ezt mondta, köszönöm, nem kérek belőle többé. Nem törődöm az ilyen ügyekkel egyáltalán. Jósáfát meghalt, és utána fia Jórám követte a trónon. Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé, ősatjának, Dávidnak a városában. Fia Jórám lett utána a király. Ahazjá, Aháb fia Jósáfátnak, Júda királyának a 17. évében lett Izrael királya Samáriában, és 2 évig uralkodott Izraelben. Azt tette, amit rossznak tart az Úr, mert apjának és anyjának az útján, meg Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, aki vétekbe vitte Izraelt. Királyok első könyve, 22. rész, 51., 52. és 53. vers. Ahazjá, Aháb fia kezdett uralkodni Izrael felett Samáriában. 2 évig uralkodott, és követte Aháb és Jezábel lépéseit. A királyok első könyve 22. fejezetének 52. verse ezt mondja. Ahazjá, Aháb fia Jósáfátnak, Júda királyának a 17. évében lett Izrael királya Samáriában. A királyok második könyvének története ennél a pontnál kezdődik. Valójában úgy tűnik, hogy nem helyes az elválasztás a királyok első könyve és a királyok második könyve között. A király és a próféta foglalja el a pap helyét, mint Isten eszköze a közvetítésben. Királyok második könyvének első fejezetében Ahazjá, Izrael királya, Aháb és Jezábel fia kiesett egy korláton, és súlyosan megsérült. Aháb halála után Móáb elpártolt Izraeltől. Ahazjá Samáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta, menjetek, és kérdezzétek meg Baal-Zebubot, Ekrón istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből. Királyok második könyve, első rész, első és második vers. Hajlanék arra, hogy azt mondjam, azért esett ki, mert részeg volt. Ez csak feltételezés. Aztán ahelyett, hogy az Úr Istenhez folyamodott volna segítségért, Ahazjá, akit nagyon befolyásolt anyja Jezábel, a Baal-Zebubtól, Ekrón istenétől érdeklődött sorsának alakulásáról. Ahazjá proféciát kért a bálványtól, és ezzel közvetlenül Izrael istenét hívta ki maga ellen. Meg akarta tudni, hogy fölgyógyul-e a baleset hatásaiból. Ekkor az úrangyala így szólt a Tisbei Illéshez. Indulj! Menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti Baal-Zebúbot, Ekrón istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az Úr. Nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Ezzel Illés elment. Királyok második könyve, első rész, harmadik és negyedik vers. Ez volt Illésnek az egyik utolsó küldetése. Lement, hogy találkozzék a küldöttekkel, és ezt az üzenetet közölte velük. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti Baal-Zebúbot, Ekrón istenét mentek megkérdezni? Aztán továbbítja nekik Isten nem kívánatos jövendőlését. Nem gyógyul meg, hanem meghal. A küldöttek visszamentek, és közölték a királlyal, amit Illés mondott. Ő megkérdezte tőlük, milyen volt annak a férfinak a külseje, aki veletek szembe jött, és ezt mondta nektek? Azok így feleltek neki. Szőrből készült ruha volt azon a férfin, és bőröv övezte a derekát. A király ezt mondta. A Tisbei Illés volt az. Királyok második könyve, első rész, 7. és 8. vers. Ez egy érdekes leírást ad nekünk Illés külső megjelenéséről. Ekkor elküldte Illéshez egyik parancsnokát 50 emberével. Ez fölment hozzá, mert Illés a hegy tetején tartózkodott, és így szólította meg. Isten embere! A király azt parancsolja, hogy jöjj le! Illés így felelt az 50 ember parancsnokának. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészen meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor tűz szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. Királyok második könyve, első rész, 9. és 10. vers. Emlékezz rá, hogy Ahazjá király Jezábel fia volt, aki próbálta megölni Illést. Nyilvánvalóan még mindig díjat tűztek ki a próféta fejére. Illés igazi ember. Egyszerűen nem illik bele a megalkuvó királyi udvarba abban a korban. Manapság sokat beszélnek arról a tényről, hogy meg kell tanulnunk a kommunikációt, és ki kell tudnunk jönni mindenkivel. Hadd mondjam neked, hogy ez nem Isten módszere. Az egyháznak és vezetőinek megalkuvása okozta azt, hogy a világ már nem hallgat az egyházra. Valóság, hogy a világ egyáltalán nem hallgat ránk. Elmennek mellettünk. Miért? A világ nem hallgat addig, amíg az egyház nem hirdeti Isten igéjét. Ha az egyház Isten igéjét prédikálja, akkor létrejön a kommunikáció. Illés kommunikált a világgal. Meghallották. Az emberek odafigyeltek szavára. Eléggé darabos típusú ember volt. A király egy másik parancsnokot küldött el 50 emberével, és ő is azt parancsolta Illésnek, hogy menjen le a hegytetőről. Az égből tűz szállt alá, ami megemésztette a parancsnokot és embereit. Még egy harmadik parancsnokát is elküldte 50 emberével együtt. Ez a harmadik parancsnok fölérve térdre rogyott Illés előtt, könyörgött neki, és így szólt hozzá. Isten embere, kérlek, legyen drága előtted az életem, és 50 szolgádnak az élete. Királyok második könyve, első rész, 13. vers. Ez az ember irgalmat esdekel, és Isten irgalmat gyakorol iránta. Ekkor az úrangyala így szólt Illéshez. Menj el vele, ne félj tőle. Elindult tehát, és elment vele a királyhoz. Így szólt hozzá. Ezt mondja az Úr. Mivel követeket küldtél, hogy megkérdezz Baal-Zebubot, Ekrón istenét, mintha Izraelben nem volna Isten, akinek az igéjét megkérdezhetnéd, azért nem kelsz fel az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Királyok második könyve, első rész, 15. és 16. vers. Illés bátran ismétli Isten szavát. Meg is halt az Úrnak a szava szerint, amelyet Illés elmondott. Utána Jórám lett a király, a júdai Jórám királynak, Jósáfát fiának a második évében, mert neki nem volt fia. Ahazjá egyéb dolgai, amelyeket véghez vitt, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Királyok második könyve, első rész, 17. és 18. vers. Ezzel véget ér Omri és Aháb családi vonala. A második fejezetben Illés életének végéről olvasunk. Tüzes szekéren a mennybe megy. Aztán Elizeus kerül előtérbe. A fejezet azzal zárul, hogy tiszteletlen csavargókat megtámadnak a medvék. Amikor az Úr fel akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Illés ezt mondta Elizeusnak: maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A bételi próféta tanítványok oda mentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés: maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. És megérkeztek Jerikóba. Királyok második könyve, második rész, első verstől a negyedik versig. Illés próbálja tartóztatni Elizeust, de Elizeus nem távozik Illéstől, mert tudja, hogy Illés hamarosan távozik a földről azon a napon. Elizeus jelen akar lenni, amikor az Úr magához veszi Illést. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked azért, hogy megtartod ígéreteidet, és helyet készítesz a mennyben a te szolgáidnak és gyermekeidnek. Add, hogy én is felkészüljek arra a napra, amikor magadhoz viszel engem. Ámen.